Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirati irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk. ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak. I just made an appointment for a special rendezvous to see a man of miracles and all that he can do. I checked in at reception, put my hat to my lap, and when he walked in dressed in white, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you.
Szabó Ferenc, Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését, mind egybeszedem, s elibét teszem, szűz virág, szent anya.
Szabó Ferenc Csokor című versét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus tanár, költő, publicista, rádióműsor szerkesztő. Az alamegyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi Szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten, az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egenhoveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Táblatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője is volt. 1993 és 94 között a Magyar Rádió felügyelőbizottságának tagja, 94-től a Magyar Püspöki Kar média bizottságának tagja volt. 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön egyaránt. Verseket már az 50-es évektől kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikákat kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe belépett, elöljárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adták ki Rómában. 70. születésnapján 2001-ben, nos ezen születésnapja alkalmából II. János Pál pápa táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát, amit a Vatikáni Rádió magyar adásának élén végzett. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus 2022. október 3-án hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 8-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. A mai adásban a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának aktualitásairól lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Már egy jó ideje volt, hogy a szegényeket támogató alapegri alapítványánál jártam, talán 2 éve voltam Farkas Zsuzsánál, kuratóriumi elnöknél, szakmai vezetőnél, de mindig vannak a szervezetnek aktualitásai, most is van egy alkotópályázati felhívás, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, de azt gondolom, hogy ezen túlmenően azért vannak bőven az alapítványnak aktualitásai is, aki még partnerünk lesz a beszélgetésben, Vitai Georgina projektkoordinátor, úgyhogy majd aki amilyen területhez jobban ért, annak adom át a szót, és majd, ha minden igaz, időközben csatlakozik egy harmadik kolléganőtök is, ő még nem érkezett meg. Kezdjük ezzel az alkotópályázatival, mert ez a legaktuálisabb, melyikőtöket kérdezzem. Zsuzsa.
Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. 2 korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig 3 kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
A személyesen alatt értjük azt, hogy a Békenyút 60 szám alá ugye az alapítványi házba eljönni. Tehát beszéltem arról, hogy aktualitások, egy 37 éve működő szervezet, ugye 1989-ben alakultatok, ugye erről itt beszéltünk a riport előtt, tehát azért gyakorlatilag szinte már majdnem lassan egy fél évszázad, legalábbis nagyon remélem, hogy a fél évszázadot is majd a feltörekvő nemzedékkel tényleg megéritek, és tovább folytatódik ez az elképesztően tiszteletre méltó tevékenység. Szóval, hogy aktualitások mindig vannak, pályázatok mindig vannak, hiszen másképp nem is lehet működni. Melyek most a futó aktuális pályázataitok?
Gina, téged kérdezni. Igen, most januártól indult az új projektünk, ami az Aspektus által támogatott projekt, és hát nagyon sokrétű szervezetfejlesztés van benne, többek között ez az alkotópályázat is, adományszervezés, közösségek építése, társadalmi bázis képítése, gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítés, civil hálózat létrehozása, az is folyamatban van most. Úgy tűnik, hogy érdekli a civileket ez a megkeresés.
Te mióta csatlakoztál a szervezet munkájához? Ugye most azért próbálom a többieket kérdezni, hiszen ugye Zsuzsa, te tőzsgyökeres tagja vagy, és én ugye amikor 2 éve Zsuzsával beszéltem, akkor viszont itt volt az időközben, igen, megérkezett Nikolett, akkor már nem önkéntes voltál, mert akkor is státuszban voltál.
Igen.
Menjünk sorba, tehát Gina, akkor nem tudom, 2 éve szerintem te még nem voltál.
Nem.
Vagy lehet, hogy önkéntes.
Én tavaly januárban mondtam fel a munkahelyemen, kormányhivatalban dolgoztam 17 évig, és februártól kezdtem el itt dolgozni, szintén egy projektben. Nagyon izgalmas projekt volt. Fiatalokból álló csoportot szerveztünk, és az EU-s értékekről szólt az egész közel egy éves tevékenységünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden hónapban ott alvó tréninget szerveztünk számukra, ami egyrészt kikapcsolódással is járt, másrészt meg tréninget tartottak nekik, pszichológus segítségével, szociális munkás, újságíró, és az EU-s értékek mentén közelítettük meg a témákat. Tavaly lettem önkéntes koordinátor, az alapítványnak hát közel 30 önkéntese van, ezt szeretnénk bővíteni, és az ő munkájukat próbálom koordinálni, nekik is szerveztünk a csapatépítő programokat, kirándulást, havonta egy alkalommal találkoztunk, beszélgettünk, hogy jobban összerázódjon a csapat.
A City alatt azért itt is gondolom nagyon sok víz lefolyt a Dunán, tehát hogy az önkéntesek csapata az mennyiben változik. Valószínűleg szintén Zsuzsa az, aki még az első önkéntesekre emlékezik, de ha most te koordinálod őket, akkor hogy látod? Tehát vannak olyanok, akik, ha nem is a kezdetektől, de jó pár éve itt vannak, mennyire nagy ebben az önkéntesi hálózatban a fluktuáció?
Vannak igen, akik nagyon régóta önkéntesek, vannak, akik idén is csatlakoztak már hozzánk, illetve fiatalítani szeretnénk az önkéntes csapatunkat. Nyilván akik dolgoznak, ők kevésbé érnek rá napközben vagy hétköznap segíteni a munkánkat, tehát több a nyugdíjas önkéntes, de most azon vagyunk, hogy új fiatal önkénteseket vonjunk be.
Helyi szinten ugye az EKE-nek is van szociálpedagógia tanszéke, ha nem is éppen szociális munkás, de mondjuk a legközelebb álló, én azt gondolom. Tehát például nekik gyakorlatot, vagy akár nem tudom, nyári munkát lehet.
Pontosan, ez is most van folyamatban. Szombaton jártak nálunk a földrajz tanszéknek a hallgatói, közöttük is hirdettük az önkéntes lehetőséget, illetve több megkeresés van folyamatban, és már válaszokat is kaptunk az EKE részéről, igen.
Annyit azért pontosítanék, hogy a szociálpedagógiai szakosok, azok velőszalába elkötelezettek, nyilván, mert hogy maga a tanszékvezetőnek is van egy elköteleződése a velőszala felé. Ott önkormányzati képviselő ebben a városrészben, tehát ugye a szociálpedagógus hallgatókat mi ilyen formán nem tudjuk elérni, de van, igen, és hogy nekünk inkább arra van szükségünk, hogy ilyen sokfajta tudás, készség, hobbi jöjjön be ide a gyerekek közé, a tanodában, hogy jó lenne rajzolni, festeni, énekelni, sportolni, bármit csinálni. És ugye, ha csak átvezetném, hogy igen, a legfőbb, legsúlyosabb tevékenységünk az a tanoda, és itt már tanév vége felé vannak hazai kihívások.
Folytatjuk a beszélgetést a dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
Éliás Szabó Nikolett a szociális munkás időközben csatlakozott hozzánk, ugye itt, ahogy említettünk, én már emlékszem, hogy 2 éve beszélgettünk. Szociális munkásként azért nagyjából elképzelhető, hogy eléggé testhez álló egy ilyen alapítványnál dolgozni, de mi a te konkrét feladatod?
Hát az én munkám igazából minden is egyszerre, tehát hogy nincs 2 ugyanolyan napom szerintem itt az alapítványnál. És én nem is vagyok hivatalosan szociális munkás végzettségű, nekem tanári végzettségem van. Úgyhogy így az évek alatt meg kitanulom ezt a szakmát, amit mások az egyetemen.
De esetleg lehet, hogy megjön majd az inspiráció, nem, hogy levelezőn elvégezni egy szociális munkát?
Elképzelhető egyébként, elképzelhető. Általában délelőttönként szociális ügyeket szoktam intézni. Ez lehet hivatalos iratok pótlásától elkezdve orvoshoz kísérésig, támogatás, anyagi támogatás intézése valamelyik telepi lakosnak, iskolába bemenés a tanárokhoz, velük egyeztetni, hogy mit látnak a gyerekekkel kapcsolatban, hogyan tudnánk jobban fejleszteni őket, ők mit gondolnak. 1 óra után pedig beindul itt az élet, és akkor jönnek a gyerekek, és magyartól, matematikán át, kémiáig mindent tanulunk velük 1-től 8. osztályig. De van középiskolásunk is, bár ő inkább a lelki támogatásért jön, mint hogy ananyagot beszéljünk át. És akkor tanulunk nagyjából 4 óráig, 4-5-ig. Ez helyzete változtatja, hogy van-e másnapra nagy dolgozat, vagy valami, amin lehet még javítani. És utána pedig a csoportos fejlesztő foglalkozások kezdődnek el, ahol múlt héten például finommotorika fejlesztés volt, de van, amikor nyelvtantananyagot dolgozunk fel játékosan, és akkor vakon kell szavakat keresni, és úgy kell utána szófajokba csoportosítani. Tehát minden olyan, amit tanulnak az iskolába, tananyagot, azt mi játékos formában felelevenítjük, vagy jobban beledolgozzuk az agyukba.
Tehát tulajdonképpen délután mind a 3-an korrepetálással is foglalkoztok. Te már nem, Gina nem, de Niki és Zsuzsa te rendíthetetlenül.
Igen, úgy javítunk. Mi nem korrepetálunk. Tehát mi ezt nem korepetálásnak hívjuk, hanem tanulássegítés. Igen, tehát hogy nem is tudom, most lehetne boncolgatni, hogy most mit jelent a korepetálás, meg mibe vagyunk másabban. Miben segítsék, Niki?
Igen, tehát hogy az alatt a mondjuk 1 óra alatt, vagy éppen melyik gyereknek mennyi időre van szüksége. Nagyon sok mindennel dolgozunk a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát nem csak az a lényeg, hogy megtanulja a matematikát, hanem megértse mögötte a logikát, mert nem arra az egy mondatra fog emlékezni, hogy hogyan kell a törtet-törtelt osztani, hanem arra, hogy a logikában hogy tudja pakolni, és azt tovább kísérje az életében. Beszélgetünk sokat, az alatt az 1 óra alatt tágítjuk a világképüket, meg tágítjuk azt, amit tudnak a világról, az ismereteiket. Igyekszünk, hogy ne csak a saját kis életükben gondolkodjanak, hanem lássanak nagyobba is. Tehát ez az 1 óra, ez nem csak korrepetálás, ez nagyon sok minden egyszerre is. De főleg ez a tananyag lefordítás, ami nagy munkát igényel, meg a logikának a megtalálása minden egyes tantárnál, vagy minden egyes tananyagnál.
Még az előbbi kérdésemre a válaszodban is mondtad, hogy például a középiskolás srác vagy lány, aki visszajár, ő igazándiból lelki támogatásra jön vissza. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az idejövő gyerekek, eleve már aki idejön, de javítsatok ki, hogyha én ezt nem jól fordítom le, abban van egyfajta igény arra, hogy igen, ő meg akarja érteni, újra akarja értelmezni, szüksége van arra, hogy segítse, lehet, hogy neki túlzajos az osztály, lehet, hogy már az előítéletei velül azon a matekórán, stb. És ott már be fog zárni az agya, és lehet, hogy itt nyugodtabb környezetben megtanulja a dolgokat, de hogy tényleg az, aki idejön, akár a szülő, akár saját döntéséből eredően, ugye benne van az a én jobbá akarok, én előrébb akarok haladni, valami előrehaladási útmutató. Nyilván nem mindenki jön ide a telepről, de aki ide jön, abban benne van az, hogy ő többet akar, meg jobbá akar válni.
Hú, sok minden van benne, hogy egy gyerek miért jön ide hozzánk. Van az, hogy esetleg ő akar kettesről hármasra javítani. Van, hogy a szülő nyomja, és otthon érték a tanulás, és érték az, hogy szakmát szerezzen, és azért jön. Van, aki a társaságunkat szereti, egyébként ilyen is van, és ha már itt van, akkor bevonható egy bármilyen tananyagnak az átbeszélésére. Van, aki a társaság miatt jön, mert ha a többiek itt vannak, akkor én is itt vagyok. Úgyhogy nagyon sokfajta motivációval érkeznek, de az biztos, hogy még az ő életükben nagyon fontos a mi külső motivációnk. Tehát még nem alakult ki, vagy nem alakult ki szerintem bennük a belső motiváció ennyire erősen. A 7.-8.-osokban igen, de még a kisebbekben nem. Meg azért is nehéz a belső motivációjukat megteremteni, mert rengeteg kudarccal rendelkeznek. És ezt hol alsótól kezdve hordozgatják a szívükbe, van, aki óvodától kezdődően, tehát már ott le vannak maradva az itteni gyerekek, hogy bekerülnek az óvodába. És ezt valahogy sem az óvodai rendszer, sem az iskolai rendszer nem képes kompenzálni. Vagy nem képes, vagy nem akar kompenzálni.
Zsuzsa, te az, aki 37 éve benne vagy ebben az egész alapítványosban, tehát tényleg azon gondolkozom, annyi gyerek folyt már át a kezed között, hogy egy gyerek, aki idejön, és hogyha egyszer idejön, akkor végigcsinálja a 8-ig. Tehát mi az, amit ő az alapítvány iránt, meg a ti munkátok iránt éreztet? Tehát ezekben a gyerekben hála, közösséghez való tartozás, mi az, ami egy idő után már mondjuk egy belső motivációvá alakulhat át bennük?
Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy hála. Tehát a szakmai munkában nincs olyan, hogy hála. Tehát, hogy ez a jótékonykodással függ össze, tehát, hogy a mi szervezünk nem jótékonykodik, hanem szakmai értékek mentén arra törekszik, hogy a körülöttünk lévő embereknek megváltozzon az élete, mobilitásuk legyen, jobban éljenek, jól éljenek, és csökkenjenek a szükséglethiányaik. Tehát mi szakmai munkát, tudatos szakmai munkát végzünk, mondjuk honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni. Van, amikor eljutunk, van, amikor nem. Tehát mi szegénységben élőkkel foglalkozunk, ezt ugye kétszer aláhúznám, és ráadásul egy gettóban, egy gettó közösségében, és ennek a gettónak van egy belső külön világa, aminek megvan a saját törvényszerűsége, amely lehúzza a gettóba élő embereket, visszahúzza, mert hogy itt ennek van egy belső kölcsönös hálózati rendszere, ezt úgy hívom, hogy primér szolidaritás, ezt nem szabad felrúgni. Tehát mondok erre egy példát, tehát ha én kölcsönkértem valakitől egy kiló kenyeret vagy pénzt, a villanyszámlájunknak a kifizetésére, vagy netalántán egy hálózaton vagyunk a villannyal, ja? És hogyha nekem valamikor mondjuk pár év múlva, vagy pár hónap múlva jobb lesz a helyzetem, mert munkát kaptam, akkor nem mondhatom azt, hogy a jövedelmemet nem osztom meg azzal a második és harmadik és a negyedik családdal. Tehát ebben a gettó közösségben, tehát emiatt nem sikerül kijutni mobilitással. Tehát egymást segítik, de ugyanakkor egymást is lehúzzák. Mert abban a pillanatban, amikor felmondom a szolidaritást, tehát abban a pillanatban, azt mondom neked, hogy bocsi, én most nem fizetem ki a villanyszámládat, akkor kizár a közösség. Kizár a közösség, és nem lehet tudni azt középtávon, hogy lehet, hogy 8 hónap után elveszítem a munkámat, és az ő segítségére szorulok. Tehát ebből így nagyon-nagyon nehéz kiszakadni. És még lehetne most számtalan problémát ehhez hozzátenni, hogy kis családoknak a sérülékenysége az mennyire közrejátszhat abba, hogy tönkre megyek, vagy nem megyek tönkre. Tehát alapvetően mi itt egy iskolás környezetet rendeztünk be köréjük, egy iskolás hangulat van körülöttük, ami otthon ugye nincsen, és állandóan fontos, hogy miért szükség az, hogy legyen formális iskolai végzettséged, ez egy dolog, meg miért szükséges ahhoz, hogy legyenek ismereteid a körülötted lévő világból. Éppen ezért a formális és az informális tanulás nálunk egyensúlyban van, és hosszú-hosszú évek alatt visszajönnek, találkozunk, és elmesélik, hogy Tardoson milyen volt a tábor, és keresem a fejembe, mikor volt Tardos, mondom, 90-es évek elején, meg hogy Fonyódligeten, meg hogy Tarnaméren, meg hogy itt-ott, hogy mennyire jó volt az a tábor, mennyire jó volt, amikor Zsombor angolozott velünk, akkor mindig négyeseket, ötösöket kaptunk, és az osztálytársak a miénkről másolták le a házi feladatot. Látjuk azt, hogy szakmunkásképzőt végzett, elment érettségizni, hogy kitör a gettóból, mert inkább elmegy albérletbe, fizeti az albérletet, csak azért, hogy a munkahelyén ne azt kelljen bemondani, hogy én a Béke utca végén lakom. És ezeket látjuk, hogy kik érettségiztek. Kevesen jutnak be egyetemre, főiskolára, de azt is látjuk tehát, hogy ezek az emlékek, hogy visszajönnek, és azt mondja, jó, de jó volt, igen, hogy itt töltöttem a gyerekkoromat. És ugye azok a gyerekek, akik egy előző generációban itt nőttek fel, és itt kaptak mindenfajta segítséget, akár közösségi élet, világot látni, tábori élmények, egyebeket, igen. Látták azt, hogy mi hogyan tanulunk velük, és az ő gyerekeik már nem járnak ide. Igen, mert hogy megteremtették maguk számára a családot, látták azt, hogy mi hogyan foglalkoztunk velük, és ők ezt a mintát átvették, és a saját gyerekeikkel alkalmazzák. De egy minta voltunk, és minta vagyunk a mai napig is.
Oh,
A folytatásban is beszélgetést hallanak dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
A Nikitől akartam az előbb kérdezni, hogy ezt én nem lehet elmondani, hogy összesen hány gyerek jár ide, mert valaki szinte naponta jár, valaki így meg van. Akkor, amikor így szüksége van, de úgy olyan nagyjából mégis, mondjuk, hogyha megnézzük a telepen lakó korban, ugye általános vagy középiskolai gyerekek számát, mondjuk ahhoz képest mondjuk hányan veszik igénybe a SZETA tanodáját?
Hát azért a hatókörünkben egy 30-35 gyerek most is megvan.
Mind a telepről jön? Tehát mind itt a Békeút és környéke?
Azért vannak lejjebbi utcák is, amik nem csatolódnak konkrétan a telephez, de hogy velük is van együtt munka.
Igen, tehát hogy használjuk magát az, hogy telep. Vagy telepiek, igen, tehát hogy földrajzi értelemben is használhatjuk, de inkább társadalmi kötődések vagy kapcsolatrendszerből is nézzük, és általában így szoktuk, mert hogy telepi közösség, ugye a közösségnek van egy belső kapcsolati hálója, tehát a telepi családok közül nagyon sokan elköltöztek a Kovács Jakab utcába, a József Attila utcában, sőt már Pásztorvölgyben is vannak. Vannak Verőszalában, de vannak vidéken is. Tehát meg Csevokszáriban is van. Tehát így szét. De ezeket belső kapcsolati háló köti össze. Földrajzi meg belső kapcsolati háló alapján nézzük, akkor azt mondjuk, hogy egész Felnémetre kiterjed a mi munkánk. Tehát ami azt jelenti, hogy a telepről elköltözött Kovács Jakab utcai családból is jár ide gyerek. A leszármazottak, azok van kapcsolatunk.
Jó, de mondjuk az, aki beköltözött a Verőszalára, vagy a Csebokszáriba, vagy netán vidékre, az már nem jár ide vissza? A gyerek, tehát ugyanúgy visszajár.
De.
Tehát aki Eger Baktára kiköltözött, az ugyanúgy ide jön, és utána innen megy haza.
De csak úgy, ha itt marad neki rokoni kapcsolati szála. Uh-huh. Tehát, hogy a felnémeti cigánytelep, ez egy organikusan fejlődő telep, tehát itt volt 4 család alapító, akiket kiszorítottak a faluból, 4 család alapító, és ennek a 4 családnak a leszármazottjai maradtak itt, és ők alkotják ezt a nagy közösségi hálót. Tehát ide idegen roma családok nem nagyon költözhettek be. Ide csak rokonsági hálón keresztül házasságvér lehetett bejutni. De a Verőszala az meg lakosságcserével jött létre. Városszéli, tehát...
De ott például nem is ilyen nagy az összehúzó erő? Ott nem.
Hát az egyik jött Szomolyáról, a másik a Sájból, a harmadik Sajóbábonyból, mindenhonnan, mert hogy ott eredetileg szegény parasztok éltek a Verőszalában. Hát az a Zsellérek az utcája volt, Szabó Zoltán cifranyomorúság.
Igen,
ő is leírja, hogy már abban az időben, amikor ő leírta a 30-as években, akkor már jöttek a romák. Tehát ahogy onnan az emberek gazdagabbak lettek, jobban éltek, kiköltöztek, és akkor helyükre pedig benyomultak az alacsonyabb státuszú emberek. Ugye ez játszódik le a környező településeken is, tehát ez a gettósodás. És ezért ott egészen más a helyzet.
A beszélgetés végén, hogyha már aktualitásokról beszéltünk, ugye itt a pályázattal kezdtük, itt a nyár, tudjátok-e, hogy milyen táborokat kínáltok, vagy milyen elfoglaltságot a gyerekeknek?
Vannak már ötleténk a nyárra, de mielőtt elkezdjük a nyarat, még azért egy kemény 2 hónap fel előttünk, amikor még a javítások mennek, az utolsó könyörgések a tanároknak, az utolsó szorgalmiknak a beadása. Úgyhogy ez a következő időszak még egy elég kemény munka lesz. Nem csak nekünk, a tanároknak is, meg főleg a gyerekeknek.
Itt most sok múlik, tehát sokaknál a kettesért dolgoztam, gondolom, hogy megjönni
legalább a kettes. Igen, most akikkel nagyon kemény munka lesz, ott a kettesért hajtunk.
De van aki meg akár egy 3-osról 4-esre.
Így van, és vannak olyan tanodásaink is, vagy gyerekeink is, akiknél meg 4-esről 5-esre megyünk, vagy 3-osról 4-esre. Úgyhogy most nagyon-nagyon változatos, hogy kiért, melyik gyerekkel, miért harcolunk, A kettesért vagy az ötösért?
Június közepéig akkor ez lesz a meló, de gondolom azért már a nyár tervei kifortak.
Így van, nyilván vagyunk táborba, mert hogy ezeknek...
Nincs nyár tábor nélkül összetába.
Így van, nincs nyár tábor nélkül összetába. Ugyanis a gyerekek, akik hozzánk járnak, ez az egyetlen lehetőségük? Nem.
De sokaknak, gondolom.
De sokaknak, igen. Azért látjuk mindannyian, hogy hogyan alakulnak a tábori árak, és mennyi bekerül mondjuk az önrésznek a befizetése, vagy mennyi az önrész.
De ha valaki jön egy táborban, most akár mint egy napköziben, uh-huh. ahol mondjuk felügyelet van, meg játék, uh-huh. vagy akár, hogyha elviszitek minket. Ezek például gyerekek számára nullköltségesek? Vagy ez, hogy kellett?
Nem, nem. Van egy hozzájárulás, amit be kell fizetniük, de ez a töredékének a töredéke, amit be kell fizetniük, ez inkább csak az, hogy ne az legyen, hogy ingyen van, hanem így is van egy plusz értékelési faktor, vagy jobban értékelik. Megint nincs az, hogy előző este lemondják, tehát komolyabban is veszik az egészet. Úgyhogy idén biztos, hogy megyünk Terpesre, mert ez egy kötelező és kihagyhatatlan hely. Van egy táborhelyünk Terpesen, és akkor ott tartjuk a tábort. Az közel van Bükszékhez, tehát minden nap el tudunk járni strandolni, van ott focipálya, oda is le tudunk menni, meg egészen jól beépültünk már a terpesi közösségbe. Biztos, hogy megyünk strandra, biztos, hogy lesznek az alsósoknak is külön programok, és a felsősöknek is, úgyhogy minden, ami nyári is élmény, azt beletesszük 2026-os nyárba is.
Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén már Gina is olyan rég szólalt, mert itt tényleg csak egy ilyen körkérdéssel, és akkor majd talán Zsuzsánál zárjuk, hogyha most a gyerekeket nem tudom megkérdezni, ez a belső motiváltság, ugye itt elhangzott, hogy talán ugye a 7.-8-osoknál, de mondjuk azt ti személy szerint, aki mondjuk már önkénteskedik évek óta, meg már most azért ugye programkoordinátor, vagy te is szociális munkásnak, számotokra mit ad ez a SZETA-ban nyújtott tevékenység, hogy mi az, ami titeket ebben doppingol, vagy erőt ad, mert ugye nem minden sikertörténet valljuk be, de azért nagyon sok meg igen, mert nem véletlenül működtek 37 éve. Ugye két mondatban meg kellene fogalmazni, hogy mi az, amit nektek ad a SZETA, akkor ti miben látjátok ezt így felnőttként itt dolgozni, okként ennek az egésznek a varázsát.
Kezdje az, akinek előbb megszületett a gondolata.
Számomra az, hogy mindegyik napban új kihívás van, amit mondtam is, hogy nincs két ugyanolyan nap. Ez egyszerre tud nagyon feltöltő is lenni, meg fárasztó, de itt szerintem még a 4 év alatt, mióta itt dolgozom, soha nem unatkoztam.
Hát nem hagynak a gyerekek se, gondolom, meg mindig van feladat.
Azért. Meg mindig van feladat, és mindig más jellegű feladat, kicsit hasonló, mint az előző feladat, de mégse. Úgyhogy engem ez az, ami miatt állás vagyok, hogy minden nap más.
Akkor meghallgatjuk, hogy Gina hogyan látja a saját helyét itt.
Igen, elgondolkodtam ezen a kérdésen. Én, amit nagyon szeretek, az az, hogy új tevékenységeket csinálok, új dolgokban próbálom ki magam, ez a rajzpályázat is egy ilyen, soha életemben nem csináltam még ilyet. Kapcsolatokat kell építeni iskolákkal, tanárokkal, cégekkel. Igazából ez az, ami nekem jó és változatos, és hogy hát mindenbe bele kell tanulni, ebbe is beletanulok, és csinálom.
És akkor a keret lezárása legyen, Zsuzsa, aki 37 éves csinálja, hogy neked azért, remélem majd a 40 éves évfordulótokon is fogunk beszélgetni, mi az, ami neked közel 4 évtizede itt adja neked az előre lendülést, az új löketeket, mert biztos volt sok kudarc is, és nem a gyerekekre gondolok. Támogatások hiánya, stb. De mi az, ami neked még mindig adja az erőt, hogy ilyen energikusan még mindig teszed a dolgod?
Az alap az, hogy van egy értékrendem, és ez az értékrend bennem eléggé korán, hamar kialakult, talán középiskolás koromtól kezdve, és ami számomra fontos, meg ami jó, hogy ennek az értékrendnek megfelelően én szakmailag autonóm lehetek, és az ötleteimet, megoldási javaslataimat megvalósíthatom. Tehát ehhez állandóan az kell, hogy az ember megújuljon, az új ismereteket összegezze. De mondom két szóval, ez a szakmai autonómia. Azt csinálok, amit akarok.
Ezek szerint sikerült, hiszen 37 éven működtök.
Igen.
Na hát én kívánom nektek azt, hogy tényleg, ahogy az előbb említettem, hogy a 40 éves kis jubileumotokon ugyanúgy így beszélgessünk egy jót, és tényleg summázzuk az elmúlt 40 évet, és hát nektek ez az évvégi hajrához kitartás, mert itt tényleg sok mindenkinek a jó eredményeihez hozzá kell, hogy járuljatok. Úgyhogy Éliás Szabó Niki, Vitai Gergő Géza, és hát nem utolsó sorban Farkas Zsuzsa, köszönöm, és tényleg jó munkát kívánok nektek. Köszönöm.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.
érzet, Jézus enyém, ennek felettét örvendek én. Örökség vár rám, mennyei rész, lelkem újjongva fölfelé néz. Üdvteli érzet, Jézus enyém, isteni béke árad felém. Igája könnyű, nyugalmat át, követem híven a lábnyomát. Örökre szengem, ez éneket, Jézusban leltem az üdvömet. Boldogan vallom, Jézus enyém, irgalmát áldom, örökre én. Üdvteli érzet, Jézus enyém, életem útján áldott remény. Pásztorom nékem, hűőrizőm, Istentől küldött üdvözítőm. Örökre szengem, ez éneket, Jézusban leltem az üdvömet. Üdvteli érzet, Jézus enyém, életem útján áldott remény. Pásztorom nékem, hűőrizőm, Istentől küldött üdvözítőm. Örökre szengem, ez éneket, Jézusban leltem az üdvömet. Boldogan vallom, Jézus enyém, irgalmát áldom, örökre én. Örökre szengem, ez éneket, Jézusban leltem az üdvömet. Boldogan vallom, Jézus enyém, irgalmát áldom, örökre én.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szól.